Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Míg drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába menekülnek az emberek, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Fogadjuk szeretettel dr. Keszi Krisztina misszionáriusunknak a köszöntő szavait.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hálás vagyok azért, hogy alkalmam nyílik ilyen formán is megköszönni a testvérek támogatását, imádságát, szeretetét, amely felém irányul. Sokszor hallottuk már, hogy a misszió az Isten ügye, és ez valóban így van, a misszió Isten szívügye. Mert az élő Istennek fáj az, hogy emberek elvesznek. Hogy Istennek ez mennyire fáj, arról beszél a Golgotai kereszt. És hogy mibe került az Istennek, azt valóban jól mutatja ez a kereszt. Az Atya kész volt odaadni szeretett fiát, az Úr Jézus Krisztust. És a Fiú, mi értünk a mi bűnünk miatt, kész volt arra, hogy egy rövid időre elveszítse az Atyát ott a Golgotai kereszten. Istennek mindenbe került. És az élő Isten ma azt kérdezi tőlünk, hogy nekünk mibe kerül a misszió. Mekkora áldozatot vagyunk készek mi vállalni azért, hogy emberek, akik körülöttünk élnek, ne vesszenek el. Emberek menetelnek a kárhozat felé. Mibe kerül nekünk a misszió, és mennyi áldozatot vállalunk mi érte? Engem Isten messze küldött, de mindenkinek van egy missziói területe. Vajon a testvérek látják-e, melyik az a terület? Felelősek vagyunk azokért, akik még most a kárhozat felé mennek. Valóban a misszió az kerül valamibe. Készek vagyunk-e az életünkkel, az életvitelünkkel, személyes bizonyság tétellel hirdetni az evangéliumot, az örömüzenetet? És ehhez nem kell lelkésznek lenni, én sem vagyok lelkész, hanem egyszerűen beszélni a másik embernek arról, hogy Isten szeret. Szeret és nem akarja, hogy nála nélkül töltsed az örökké valóságot, mert az a kárhozat. Isten szeret, és kész volt meghalni, érted a Golgota keresztjén. Isten, az Úr Jézus Krisztus meghalt értünk, ott a Golgotai kereszten, a mi bűnünk miatt, mi helyettünk. Az én bűnöm miatt, de a tiéd, a tiétek miatt is. Az Úr Jézus Krisztus kifizette a váltságot, és ő megtartó. Készek vagyunk-e mondani, itt Magyarországon még van lehetőség, és beszélni erről a kegyelemről, hogy nem kell egyedül kínlódnod, bukdácsolni, elesni a bűnben újra és újra. Van szabadító, van megtartó, az Úr Jézus Krisztus. Isten azt kérdezi tőlünk, hogy mi készülünk-e valóban a vele való találkozásra. Készülünk-e a nagy találkozásra, a színről színre látásra az Úr Jézus Krisztussal. Van egy nagyon szép református ének, ez volt a szívemben, amikor gondolkodtam ezen a kis rövid bizonságtételen. Egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Légy örömmondó, békekövet. Ezt kívánom magamnak, de a testvéreknek is, hogy legyünk a mi Urunk, az élő Isten, az Úr Jézus Krisztus örömhírmondó békekövetei. Amen.
Hálás szívvel köszönjük meg dr. Keszi Krisztina misszionáriusunknak a köszöntő szavait, gondolatait. Isten áldja meg őt minden útjába, küldetésével, az ambiai szolgálatával, hiszen már az a kegyelmi idő fogytán van, amit itt együtt tölthetünk el, itt a tetenvári templomba. Isten tegye áldottá majd a budapesti útját is, a nagy zambiai utat és az ott végzett szolgálatát. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amit az írva található a mai napra rendelt új szövetség ége szakaszban, Lukács evangéliumának 6. részében, a 37-től a 49-ig terjedő versekben. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek, jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik, a vak vezetheti-e a világtalan. Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szárkát atyád fia szemében? A saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, s akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát, atyád fia szeméből. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem, mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüske bokorról sem szednek fügét, csipke bokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik. Megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, s a kősziklára alapozott, amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Isten tegye áldottá számunkra az ő lelkének igéjét, azért, hogy ma szelíd lélekkel tudjunk beletekinteni Isten igéjének tükrébe. Gyertek, imádkozzunk! Menyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadásunkban jövünk eléd, Urunk, minden erőtlenségünk között is, mert megtartunk vagy, és gondviselünk, az elmúlt hét napjaiban is te voltál az, aki kegyelmeddel hordoztál, emeltél, segítettél, támogattál bennünket, és Urunk, csak meghódolni tud a mi lelkünk te előtted, hogy a mélységeinkben éppen úgy, mint a magaslatokban, te vagy, Urunk, a mi békességünk, te vagy a mi vigaszunk, és te vagy a mi erőnknek forrása. De, Urunk, nem növekedhetünk, hogyha te nem segítesz nekünk. Engedd meg, hogy a mai napon is bele tudjunk tekinteni a te igéd világába. Adj nekünk, Urunk, kitartó szívet, amely belemer tekinteni az ige titkába, amely megmeri látni önmagát úgy, ahogyan a Szentlélek mutatja a képet számunkra. És kérünk, Urunk, hogy adj nekünk alázatot, adj nekünk könyörgést a szívünkbe, ami soha ne halkuljon el, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Urunk, nagy szükségünk van a te igéd szavára, hogy az ma is megigazítsa a mi szívünkbe azokat az indulatokat, érzelmeket, gondolatokat, állapotokat, amelyek miatt te szomorkodsz, Urunk. Kérünk téged, hogy hagyd tudjunk gyönyörködni ma is úgy a te igédbe, hogy te közben Krisztusivá igazítod és alakítod a mi belső személyünket. Úrunk, kérünk, hogy légy a betegeknek gyógyítója. Te igazítsd helyre a test betegségeit. Így gönyörgünk a gyászolókért is, hogy lelküknek fájdalmába, Úrunk, a te igéd legyen gyógyító, vigasztaló forrásá. S könyörgünk, Urunk, a gyöngékért, hogy igéd erőssé tehesse őket, és a lankadt kezeket és a roskadozó térdeket is, Urunk, te erősítsd meg, mert te reád nézünk a mi szemeinkkel, és te tőled várjuk a kegyelmet. Így kérünk, Urunk, áld meg megszentelő igédet, hogy az igének ne csupán hallgatói legyünk, adj nekünk buzgóságot, hogy azt meg tudjuk élni, s magunkkal tudjuk vinni. Jövel, Szentlélek, Úristen, és töltsd be a mi szíveinket teljesen, az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az szól hozzánk Jakab apostol levelének első részéből, a 19. verssel kezdődően a 25. verssel bezárólag. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, s a gonoszság utolsó maradványait is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat, mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Kedves testvérek, a mai vasárnapon már igazán át tudjuk érezni a nyárnak minden vele járó kísérletét, hiszen a nagy meleg, s mindaz az időszak, amit már a gyermekek is érzékelnek, és a pedagógusok immár beköszöntött, hogy íme itt van a nyári szünet. És ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy amikor véget ér egy szorgalmi időszak, és amikor a munkaterhének hordozásában is eljön az az időszak, amikor az ember kicsit felsóhajthat, kicsit lazíthat a mindennapokon, és talán szabadságolásra is sor kerülhet, ilyenkor az ember átéli azt, hogy igazából milyen jó egy picit megállni, megpihenni, és mennyire jó kikapcsolódni, amikor az ember a hétköznapoknak a taposó malmából egy picit meg tud pihenni és nyugodni. Mert hiszen nagy szükség van erre, hogy az ember kikapcsolódjon, és nagy szükség van arra is az ige szerint, hogy be is tudjunk kapcsolódni, mégpedig az Isten igéjébe. Hát kedves testvérek, valóban a hétköznapok sodrásába az ember gyakorlatilag vagy a mobiltelefonját, vagy az óráját nézi, hogy mennyi a feladat, ami még vár rá, és hogy hova kell, hogy rohanjon és siessen. És nem csak a munkaterhét hordozókra igaz ez, hanem nagyon sokszor a nyugdíjas testvérekre is, hiszen van, akinek még több szolgálata és feladata van, mint amikor a munka dandárjában volt. Istennek legyen hála ezért. De nagy szükség van arra, hogy az ember lelke ki tudjon kapcsolódni a bánatból, a betegségből, a kétségek közül. És hogyan üdülhet fel az ember lelke, ha nem úgy, ahogyan az Isten igéje tárja elénk, hogy legyünk az igének ne csupán hallgatói, ne feledékeny hallgatói legyünk, ne csupán pillanatnyilag tekintsünk bele az Isten igéjébe, rohanó félben, két feladat között gyorsan, amikor a napi igéket elolvassuk, vagy a vasárnapi Isten tiszteletre eljövünk, hogy megnyugodjunk, de már is rohanunk tovább, mert sok a feladat és sok a teendő. Isten igéje e nyár kezdetén azt szeretné a szívünkre helyezni, hogy legyen fontos az igébe való bekapcsolódás a nyár folyamán is, és ne csak felületes olvasói legyünk az Isten igéjének, hanem merjünk belenézni az ige mélységébe, merjünk beletekinteni az ige tükrébe, és merjük ott felejteni a szívünket az Isten kezébe, és hagyjuk, hogy ő helyezze a szívünkre az üzenetet. Miért is fontos ez? Mert a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. És a hit, kedves testvérek, az egy termő erő, ez egy csodálatos ajándék az élő Istennek, és valahányszor az Isten igéjével élünk, azt olvassuk vagy hallgatjuk, az Isten igéje mindig cselekvésre, szolgálatra, gyümölcstermésre szeretné konkrétan a lelkünkben lévő termő erőt mozdítani. A hit hallásból van. Nem a jó cselekedetek által, nem azért, mert mi nagy keresztjének vagyunk, Nem is azért kapunk hitet, mert hogy nagy gyülekezethez tartozunk. Nem is azért adja Isten a hitet, mert talán olyan felmenőink voltak, hanem Istennek legyen hála, hogy annak adja Isten a hit kegyelmi ajándékát, aki beletekint az élő eleven ige tükrébe. Jakab apostol korában, épp úgy, mint Pál idejében, Pál is mondja, hogy tükör által homályosan ismerjük most az Isten akaratát, és Jakab apostol is él ezzel a képpel, hogy mint tükörbe futólag tekinti meg sok ember még az ábrázatát is, mielőtt kimenne az utcára. A korabeli tükörről tudnunk kell, hogy nem olyan volt, mint a mai tükör, hanem leginkább egy olyan homályos, látást adó tükör volt, amelybe csak a körvonalakat lehetett leginkább kivenni. Amikor arról beszél Jakab apostol, hogy beletekint az igébe példában elénk adott ember az ige tükrébe, akkor azt a görög igét használja, amely azt fejezi ki, hogy föléje hajol, belehajol valamibe, hogy megnézze, hogy bepillantást nyerjen, de csak futólag. És tetszene-e tudni, hogy hol halljuk ezeket az igéket viszont az Új Szövetség lapjain még? Hát halljuk Lukács evangélium a 24. részében és János evangélium a 20. fejezetében, és innen már sejtjük, hogy miről lehet szó, amikor a tanítványok elfutnak a sírhoz, és belepillantanak a nyitott sír titkába. Elfutnak, belepillantanak a nyitott sírba, és aztán tovább szaladnak, és nem értik, hogy mi történt. Mert futólag, bátortalanul tekintettek bele a nyitott sírba, hiszen még senki nem látott temetés után úgy sírt, hogy az nyitva legyen, s halott nélkül legyen megtalálható az a fájdalmas hely. A tanítványok odafutnak, belepillantanak, belehajolnak. Egyedül Jánosról, a szeretett tanítványról olvassuk azt, hogy odafut, bevárja Pétert, aztán beletekint a sírkamrába, és látott, mert János mélyen tekint bele a titokba. Feljegyzik, hogy ő jól ismerte Jézusnak a mozdulatait, nem felületesen követte az Urat, hanem minden rezdülését érezte, ismerte, és jól látta, hogyan vannak összehajtva azok a leplek. És amikor betekint és látja a lepleket, ahogyan össze vannak hajtva, János már nem csak látott, hanem tudta, hogy Jézus él. Ezt ő hajtotta össze. Hát kedves testvérek, a hit hallásból van, s ahogy az hitben tudjunk növekedni, hogy az élet túlerői tudjuk hordozni, az nekünk bele kell tekinteni az ige tükrébe. Az egykori Saulus is gyakorta olvasta a törvényeket, a prófétákat, beletekintett, és ezeknek az ereje lett számára szabályozó erővé. Nagyon jól tudjuk, hogy a törvény alapja a Sömá Iszráélnek a szövege, az imája. Sömá Iszráél, azaz halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr, kövesd az egy Urat. Tehát azzal kezdődik, hogy légy csendben. Most hallgass el, most némulj el, most az Úr fog szólni, légy figyelmes az ő szavára. És miután szólt hozzád az Úr, majd azután szólalj meg, és azután cselekedjél. Hát kedves testvérek, a Jézus korabeli egyházi életben ez egészen megváltozott. És az Úr Jézus, amikor a kősziklára épült ház példázatában is szól hozzájuk, ezt azzal vezeti be, hogy miért mondjátok, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok a számotokra? Hát miért hívtok engem Úrnak, Mesternek és Rabbinak, ha nem viszitek magatokkal, amit mondok, és ha nem élitek meg? Kedves testvérek, a hitnek megtartó ereje van Jézus Krisztus kegyelméből. Krisztus az, aki hit által meg tudja tartani az embert. És ennek a megtartó erőnek két nagy ajándéka van. Egyrészről, hogy örök életet ajándékoz az Isten nekünk Krisztusban hit által, másrészről pedig, hogy ennek az örök életnek valóságos gyümölcseit már ma megteremheti az életünk, Azáltal, ha beletekintünk az ige tükrébe. Hát kedves testvérek, amikor ma is eljöttünk a templomba, azért ritka az az ember, aki nem néz bele a tükörbe, nem hiúságból, hanem a rendezettség okán, hogy a frizurája, az arca, a ruházata rendezett legyen. És hogyha valamit a tükör képben felfedezünk, hogy valami nem tetszik nekünk, akkor azt meg szoktuk igazítani. No, ezért kell az ige fényébe és tükrébe belenézni. Bár amikor először beletekint az ember, nagyon sokan meghátrálnak, és nagyon sokan becsukják a Szentírást, és azt mondják, hogy én nem olvasok olyan könyvet, nekem nem kell olyan beszéd, amibe én csúnyának, bűnösnek, alkalmatlannak látom magamat. A Gedeon társaság rendkívül sok történettel hozakodik elő, amikor Biblia terjesztésük során emberekkel találkoznak szerte a világon, és az egyik ember így és ezért utasította vissza a Szentírás olvasását, mert először önmagát látja meg az ige fényében az ember, mégpedig úgy, mint elveszettet, mint bűnöst. Hát gondoljunk bele, hogy amikor Simon Jóna fia Péter is először tekintett bele az Úr Jézus arcába, és először ízlelte és tapasztalta meg az Úr Jézus hatalmát a csodálatos halfogás alkalmával. Mit is mond ez a Péter? Távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Beletekintünk az igébe, és bizony nem azt látjuk, amit szeretnénk, mert az ember azt szeretné látni, hogy jó, hogy tökéletes, hogy minden rendben van, hogy kiváló, hogy minden úgy jó, ahogy van, de ott a lelkünk legmélyén mi nagyon jól tudjuk, hogy nem kis rizikó beletekinteni az ige fényébe, mert az meg fog világítani. Hát kedves testvérek, ma is, hogyha valaki elmegy egy teljes orvosi kivizsgálásra, nagyon sokakat elküldenek CT-re, MRI vizsgálatra, mert az orvos a valóságot szeretné látni, be akar tekinteni abba, akik mi vagyunk. És ha olyat lát az orvos, ami nem illik a képbe, akkor előírja a műtétet, előír egy gyógyszeres terápiát, vagy valamit, ami ezt a helytelen állapotot helyre segítheti, helyre igazíthatja. Amikor minket az Isten ígéjével keres meg, sokszor gyász idején, beteg ágyon, vagy éppen örömben, keresztelő kapcsán, vagy házasság kötéskor, Istennek legyen hála, hogy neki van mondani valója, és hogy van ma is élő szava, és ma is jön azért, hogy bele tudjunk tekinteni abba az igébe, amiben valóban meg tudjuk látni, hogy mi az, ami nem helyén való. Ezért tanít Lukács evangélista arról, hogy ne ítéljetek, ne bosszankodjatok, ne legyetek vakok, az Isten igéje által lássatok. Ne legyetek olyan vak vezetők, akik másokat is az élet gödrébe segítenek. Ne ítélkezzetek, Isten igéjében fürösszétek meg arcotokat, hogy valóban azt lássátok, amit az Isten lát. És amikor ezt a kegyelmi állapotot megadja nekünk Isten, hogy már nem csak az óemberünket láthatjuk az ige tükrében, hanem láthatjuk az új embert is, akivé szeretne Isten bennünket formálni, akkor nagyon fontos, kedves testvérek, hogy felismerjük, Isten kegyelmes szavára van szükségünk, hogy a gyász fájdalmát ígéjével meg tudja vigasztalni. Úgy szól az Isten a gyászoló szívekhez, ahogy senki ember nem tud szólni. Ahogyan az anya vigasztalja fiait, úgy vigasztallak én titeket. Az Úr Jézus is a szívére helyezte a megtört szíveket, és ígéri, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Így tudja helyre tenni Isten szeretete a beteg lelkeket. A héten olvashattuk, ahogyan szombatnapon az Úr Jézus tanított és gyógyított, és nem igazán örvendeztek ennek a farizeusok, a korabeli népnek a vezetői, azért, mert nekik az életüket a szombatnapnak a betartása tette és töltötte ki, hogy az Isten törvényének a megtartásáért mindent elkövessenek. Az egyik evangélizátor úgy nevezi az ilyen típusú embereket, hogy karácsonyfa emberek, akik külső szabályokkal öltöztetik fel a lelküket, külső szabályoknak a megtartásától remélik a megtartatásukat. Igen ám, de az a fa tud jó gyümölcsöt teremni, amelyben jó nedvek vannak, kedves testvérek. És amikor az Úr Jézus arról tanít, hogy ő az igazi szőlő tőke, mi pedig a szőlő vesző, az Isten igéje belülről halad kifelé, és nem kívülről befelé. Az Isten igéjét be kell fogadni, mi pedig szelíd lélekkel, és le kell tudni tenni a haragot, a neheztelést, a képmutatást, az irigykedést, és mindazt az ítélet hozatalt, amelyre az ösztön ember képes. A görög ige így nevezi meg az orgé szónak a tartalmát, ami a harag szava, természetes ösztön, hajlam, hevesség, harag, elkeseredés, haragos ítélet. Nem lehet ezekkel együtt az igében növekedni. Ezeket vessétek le, és szelíd engedelmes lélekkel tekintsetek az ige tükrébe. Az egykori Saulus is a törvényt jól ismerte, a proféták írataiban gyönyörködhetett, és mégis amikor István vértanú kövezésekor ott őrzi feletteseinek a felső ruháját, arra döbben rá, hogy ez az István vértanú lát valami olyat, amit ő nagy farizeusként sem látott még eddig soha. István vértanú, miközben kövezték, látta a megnyílt eget, és az Atya jobbján a megdicsőült Krisztust. Látta az élő Istent. Saul minden törvényt megtartott, amit csak tudott emberi akaratából, és tényleg elmondta magáról, hogy zsidó a zsidó közül, héber a héberek közül, Gamálielnek volt a tanítványa, nagy farizeus lett ő belőle, sőt, amikor a damaszkuszi keresztjének ellen vonul, hogy őket összefogdossa, akkor arról van szó, kedves testvérek, hogy a jeruzsálemi főpapságnak a hatájával és szavával megy ezek ellen, a Krisztus követők ellen. Csak hogy ez emberi szó volt és emberi engedély. A megdicsőült Krisztus pedig Damaszkusz határába élő igéjével szólítja és állítja meg ezt a Saulust. Saul, Saul, mondd, miért üldözöl engem? És amikor ez a Saul belenéz az ige fényébe, a Krisztussal való találkozásba, akkor arról hallunk, hogy megvakul, lehull a föld porába, és ez a nagy hatalmú, nagy tekintélyű egyházi férfiú olyan állapotba kerül, hogy kísérő emberek támogatásával tud csak bemenni Damaszkusz városába, ott pedig 3 nap és 3 éjjel nem tudott sem enni, sem inni, egyfolytában imádkozott, és egyfolytában kérte az Istent, hogy adjon neki látást. És az Úr Jézus elküldi Anániást az ő kegyelmének áldásával, és a szívére helyezi Saulnak, hogy választott eszközöm vagy. Meg kell, hogy tanuld, mennyit kell szenvedni az én nevemért, és a szenvedése között kapja majd Pál a látást, a látomást, az elragadtatást, így kapja majd János a szeretett tanítvány a kijelentést, János mennyei jelenések könyvét, amelyben számos esetben olvashatjuk, hogy először arról beszél, hogy hallottam, a hit hallásból van, és utána pedig azt olvassuk, hogy és íme láttam. Ez a mi életünkben sem mehet másképp. Először hallanunk kell, beletekinteni az ige tükrébe, és amikor az Isten rámutat életünknek egy-egy pontjára, ami nem krisztusi, ami nem hozzáméltó, akkor kedves testvérek, engedjük, sőt kérjük, hogy az Úr igazítsa meg a lelkünket, igazítsa meg a gondolatainkat, az indulatainkat, mint amikor az ember, mint egy hegedűt odaad egy mester kezébe, hogy felújítsa azt a hangszert, felhangolja. Ez egyébként elengedhetetlen azok számára, akik megfelelő minőségű hangszeren játszanak. Hát így kell a mi lelkünk hangszerét is az Úr kezébe letenni, hogy az ige tükrébe felhangolja, megerősítse és megújítsa. Kedves testvérek, maga Füle Lajos is, miközben Isten igéjét olvasta, számos, nagyon kedves versnek a sorait tudta átadni mások számára is, és ilyen az a vers is, aminek az a címe, hogy Teremt éle és a tükör előtt. Kell-e az ige akkor is, ha vádol? Tanultál-e a meddő fügefától, vagy ürességed látszatokkal fötted? A még egy év is lassan már mögötted, ma holnap véget ér a földi élet, felmérted-e, hogy mennyi év mivé lett? S mi lesz, ha ez már az utolsó hónap? Teremtél-e az örökkévalónak? S ha néha balgán arra gondolok, milyen nagyszerű hívő is vagyok, hát tükrét tartja elém az ige, s kiózanodom tőle izibe. Nem 24, ez csupán 6 karát, tanúsítja Jézus, a leghívebb barát. Jézus mindezt úgy tanúsítja, kedves testvérek, mint Péter apostol életében is. Péternek nem csak a csodálatos halfogásnál kellett beletekinteni Jézus tükrébe, igéjébe, szemébe, bele kellett néznie nagy csütörtök éjszakáján is. Az Úr Jézus figyelmeztette, hogy még mielőtt a kakas megszólal, te 3-szor tagadsz meg engem. És amikor ez végbe ment, és megszólalt a kakas, Péter emlékezett Jézus szavaira, és beletekintett Jézusnak a szemébe. És ebből a csodálatos pillanatból van a mi drága énekünk is, szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. És mégis ez a szelíd szempár Péternek csodálatos látást ad, amikor az Úr Jézus feltámad, akkor engedi, hogy lássa azt, hogy ő az örökkévaló, hogy ő az örök élet, a Tibériás tavánál pedig kérdéseket is intéz hozzá, 3-szor, hogy rehabilitálja ezt a megtévedt tanítványt. Mond Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Ezek a krisztusi szavak nem voltak egyebek, mint munkaeszköz az Isten lelkébe. Istennek minden igéje munkaeszköz. Hogy a teremtéskor is az volt, legyen és lett, amikor eljött az Úr Jézusban az ige logosza, az Isten gondolata, beszéde, ereje, akkor kedves testvérek, ahmánszor az Úr Jézus szólt, kelj fel, vedd a te nyoszolyádat, akarom, tisztulj meg és gyógyulj meg. És amikor még Lázárhoz is azt mondja, aki a sírban feküdt már 4. napja, és szaga volt, és mégis azt mondta neki, Lázár, jöjj ki! Ez a szó csodálatos erővel mozdította meg ezt az elhunyt embert, mert Jézus a halála előtt fel akarta ragyogtatni sokak számára, hogy az Isten igéje élő és ható. Az embernek minden dicsősége, mint a mező füve és virága elhull és elmúlik. De az a beszéd, amely hirdetik nektek, az Isten igéje örökre megmarad. Ez az ige tudja megváltoztatni lelkünk belsejét, méghozzá úgy, ahogy a 2. Korintusi levél 3. részének 18. versében olvassuk, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörbe szemléljük az Úr dicsőségét, minnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Hát kedves testvérek, előttünk a nyár, sokan sokféle dologba talán jobban betekintést nyerhetünk majd, mint a dolgos hétköznapokban, de soha ne feledjük el, hogy mi mindig szemlélünk valamit, és mi mindig engedünk valakinek, hogy tanítson, de vajon ki az. Mai felgyorsult világunkban szinte elképzelhetetlen, hogy emberek sokassága ne tekintsen bele a számítógépébe, a különböző honlapoknak a felhozatalába. Éppen a tegnap este is sokan beletekintettek a televízió készülékeibe, és nagy szívremegéssel várták a foci mérkőzésnek az eredményét, hogy a magyarok hogyan fognak szerepelni. Én magam is nagy meglepetéssel vettem azt a technikai fejlődést, hogy a két mérkőzés között tableten, a kezük előtt beletekintenek abba, hogy milyen részletek nem mentek jól a foci mérkőzésen, kit kell lecserélni, mind kell változtatni ahhoz, hogy sikeres legyen a játék. Isten is így tekint a mi életünkre. Szeretne, ha sikerre vinnénk az életünket, örök életre. Ezért jön, ezért zörget az ő igéjével. Ó, ne feledékeny hallgatói legyünk! Ne futtába tekintsünk bele az ige tükrébe. Kérjük az Isten szent lelkét, adjon mélységet az ige tanulmányainknak, hogy Isten rendezett szívet s örök életet adhasson nekünk. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, Urunk, türelmedet, szeretetedet, amelyel nem szűnsz meg szólni hozzánk, és magasztalunk, Urunk, minden igéért, amelyel kisgyermekségünk megkeresztelésünk óta eljegyeztél és hordoztál bennünket. Hálát adunk, Urunk, az igékért, amelyek megszólalhatnak a ravatalok mellett. Dicsőítünk azokért az igékért, amelyek elhangoznak keresztelőkön, esküvőkön, és várjuk, Urunk, megszólító szavadat az Isten tiszteletek, bibliaórák és otthoni csendességeink idején. Ó, szólj, Urunk, mert a te szavad nélkül nem tudunk tisztán látni, nem tudunk indulatok nélkül gondolkodni, a te szavadnak szelídítő jelenléte nélkül nem tudjuk meglátni a lényeget. Kérünk, Urunk, jöjj és szólj hozzánk nap, mint nap, hogy a gyászolók szíve megvigasztalódhasson, a betegeknek a roskadt térde és remegő lelke megerősödhessen, meggyógyulhasson. Könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, az ifjakért, a kezdődő nyári szünet kezdetén. Légy, Urunk, velük, őrizd meg testüket, lelküket. Különösképpen is könyörgünk gyülekezetünknek ifjaiért, gyermekeiért, a konfirmandusokért, a gyermekhét előtt álló gyermekekért. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az igébe való belehajlásukat, hogy sokat tudjanak tanulni az élő Krisztustól. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg egyéni személyes életeinket, családjainkat, gyülekezetünket. Engedd meg, Urunk, hogy ne csak az ige hallgatói legyünk, hanem, Urunk, engedd meg, hogy szolgálattevőidé is válhassunk, azáltal a kegyelem által, amit megláttatsz a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe. Így könyörgünk, Urunk, hogy add szabad folyását nyáron is a te igédnek, szerte a gyülekezetekbe, hogy ahol betérünk és hallgatóivá válunk a te igédnek, annak élet és gyümölcstermés legyen a következménye. Úrunk, hálát adunk megtartó igédért, vezérlő szeretetedért, és azért, hogy amikor belehajlunk az ige tükrébe, nem csak magunkat láthatjuk, hanem ott látjuk a bűneink mellett az értünk szenvedő Krisztust, halálfélelmeink és kétségeink között a feltámadott Krisztust, és Urunk, amikor az élet napos oldalát járjuk, láthatjuk azt a dicsőséges Urat, aki minden örömünket boldogsággá tudja tenni. Kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, légy közöttünk és vezéreld lelkünket az örök életre. Jézusért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.